A mai témánknak a címe az Istentől való igazság Krisztusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből szeretném elmélkedésünk alapgondolatát olvasni. A Filippi beliekhez írott levél harmadik fejezetének negyedik versétől kezdődően olvassuk a kilencedik versig. Tehát a Filippiekhez írott levél harmadik fejezetének negyedik versétől hangzik Istennek igéje így. Jól lehet, én nekem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem nyolcadnapon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, a Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Idáig az ige. A Jézussal való találkozása Pálnak a damaszkuszi úton egy olyan jelentős változást hozott az apostol életében, amit előbb neki fel kellett dolgoznia. A Biblia feljegyzései arról számolnak be, hogy Pál életében ezután az elcsendesedésnek az évei következtek. 3 évig Arábia pusztájában tartózkodott, majd innen Damaszkusz és Jeruzsálem érintésével visszament szülővárosába, Tarsziszba, és egy ideig ott maradt, és innen hívta el később őt Barnabás, hogy segítsen neki az antiókiai gyülekezet munkájának építésében. És innen írta ezt a levelét, ezt a levelét már élete végéhez közeledve, az élet tapasztalatát summázva fogalmazza meg gondolatait. Általában kétféle módon igyekszik az ős ellenség Sátán becsapni az embereket, az Istenhez közeledő embereket. Egyeseknek azt mondja, csak akkor állhatsz meg Isten előtt, ha az Isten törvényének minden pontját tökéletesen megtartod. Ha ez nem sikerül, akkor nem állhatsz meg. Akkor alkalmatlan vagy az Isten előtt megállni. A másik embernek azt mondja, ne erőlködj. Hát az Isten törvényét nem lehet tökéletesen megtartani, ezért csak az Isten kegyelmére hagyatkozhatsz. Ugye ismerős ez a kétféle gondolkodás. És mind a kettő igaz valahol. Mind a kettő tartalmaz igazságot, de csak részigazságot. És most egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Ha valaki tudatosan csak féligazságot mond, az hazugság. És a másik megtévesztése. És Sátán következetesen ezt alkalmazza. Fél igazságokat akar tudatosan elfogadtatni emberekkel, hogy így becsapja őket. Pál apostol, amikor farizeus volt, akkor ő abba a csoportba tartozott, aki azt vallotta társaival együtt, hogy a törvény megtartása az, ami engem igazzá tesz Isten előtt. Ezért azt mondja a felolvasott igében is, hogy ha valaki mer testben bizakodni, én sokkal inkább. Én olyan dolgokat hozhatok fel bizonyítékként, hogy én igaz voltam, amit nagyon kevés ember tehet meg. És elkezdi sorolni az érveit, ahogy itt az igében olvastuk. Két csoportba ossza, az egyik születésbeli adottságok, ugyanis az apostol azt mondja, Én születésemtől fogva izraelita vagyok. Annyira, hogy 8. napon körülmetéltettem. Zsidóból való zsidó vagyok. Nem később, felnőtt emberként lettem zsidó. Beleszülettem. Sőt, Benjamin törzséből való vagyok. Aztán innen áttér az apostol azokra a kiváltságokra, amik már nem születésbeli adottságok, hanem amit már felnőtt emberként, önként tudatosan választott, és tűzött ki célul, és ért el. És azt mondja, hogy én törvény tekintetében farizeus vagyok. Sőt, buzgóság tekintetében pedig az egyházat üldöző. És törvénybeli igazság tekintetében pedig fedhetetlen. Senki nem tud mondani olyan törvénypontot, amit én nem tartottam volna be. Fedhetetlen vagyok. Sátán ma is sokszor igyekszik azon, hogy egyes emberek életében kinagyítson bizonyos dolgokat, cselekedeteket, amivel azután lehet hivalkodni, kérkedni mások előtt. Természetesen ez csak akkor tudja megtenni és elérni, ha a cselekedeteinket egy másik emberhez hasonlítom, és nem Krisztushoz. A másik emberhez hasonlítva mindig találok olyan dolgot az életembe, amiben én külön vagyok, mint ő. És ezzel, amiben tőle külön vagyok, egy másik embertől másban vagyok különb, és lehetőleg mindig olyan alanyokat keresek, akiktől külön vagyok, és ezzel meg tudom nyugtatni a saját lelkiismeretemet, hogy lám-lám, hát én milyen jó keresztény vagyok tulajdonképpen. Hát azért nála is külön vagyok, meg nála is külön vagyok. Még bizakodni is lehet már ettől Isten előtt, hiszen hány embertől azért külön keresztény vagyok. És az ilyen fajta életet, ezeket a másik emberhez hasonlító normákat olyan tökéletesen lehet megvalósítani, Pál is, aki a Jézus korában élt tulajdonképpen, azt mondja az ige, hogy törvény tekintetében ő fedhetetlennek gondolta magát. Vagy gondoljatok a gazdag ifjúra, aki oda ment Jézushoz. Ő is azt mondta Jézusnak egy kérdésére, hogy hát én ezt már mind megtartottam ifjúságomtól fogva, hát akkor mi fogyatkozás van még bennem? Isten azonban egészen másként minősíti az embereknek az életét. És Pál ezzel az Istentől származó másfajta ítélettel találta szembe magát a damaszkuszi úton. Ahol egy változás következett be az életébe, és ettől az isteni értékrendtől felborult az ő értékrendje. Meglátta azt, hogy az Isten hogyan nézi az embert, meglátta azt, hogy az Isten milyennek értékeli az emberi cselekedeteket, ami Pál számára addig nagyon fontos volt. A damaszkuszi út után Pál életében az Arábia pusztája kezdődött, ahol mintegy 3 évig volt ott ebben a pusztában, és ez ténylegesen az elcsendesedés, a visszavonulás, az igekutatás, az Istennel való személyes közösségnek az időszaka volt Pálnál. Itt nyugodt körülmények között háborítatlanul alkalma volt a csendes elmélkedésre, az Istennel való beszélgetésre. A múlt tapasztalata biztos, hogy elvonult a lelki szeme előtt. Itt teljes szívvel kereshette azt, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Hiszen már az első pillanatban azt kérdezte Jézustól, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És Isten kivezette őt az Arábia pusztájába. És ott 3 éven keresztül kutatta azt, hogy mi az, Uram, amit te akarsz tőlem. Lelke teljesen felszabadult az előítéletektől, a hagyományoktól, amelyek eddigi életét formálták. Pál apostol életében valósággal beteljesedett az, amit Jézus mond ki az evangéliumban, hogy azért, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És Pál felszabadult azoktól a hagyományoktól, azoktól a torz ismeretektől, amik addig megfertőzték az életét és a gondolkodását. Most közvetlenül tanítást meríthetett az igazság forrásából, személyesen érintkezhetett Jézus Krisztussal. és ez egy változást hozott az életében. Ellen White azt írja az Apostolok története című könyvében, ha az emberi lélek összeköttetésbe kerül Isten lelkével, a véges a végtelennel, akkor ennek hatása a testre, a lélekre és a szellemre felmérhetetlen. A legtökéletesebb képzettség fakad ebből az összeköttetésből. Ez Istennek sajátos módszere az emberek fejlesztéséhez. Szeretném azt a mondatot kiemelni ebből a szakaszból, hogyha az emberi lélek összeköttetésbe kerül az Isten lelkével, a véges ember a végtelen Istennel. Ebből valami csodálatos dolog jön ki. És Pállal ez történt. Pál apostol ebben a csendességben, amikor Istennel, a végtelen Istennel kapcsolatba került, és ott maradt ebben a kapcsolatban, na itt az apostol egy leltárt csinált az életében. Egy új értékrendet állított fel az életében. A mai életünkben nagyon sokszor használjuk ezt a fogalmat, hogy értékpiramis. Amikor az életünknek a különböző dolgait értékrendbe állítjuk. És minél följebb haladunk a piramis rakásában, annál kevesebb dolog található az életünkben. Míg végül eljutunk a csúcshoz, és amit oda teszünk a csúcsba, az a legértékesebb számunkra. És minden dolgunkat ennek a függvényében hajtunk végre, ez az egyetlen dolog befolyásol bennünket minden többi cselekedetünkben és életünkben. Minden ember életében vannak olyan dolgok, amit csúcsértéknek tekint. És ennek mindig alárendelünk minden mást. Pál apostol számára a megtéréséig, a damaszkuszi útig a törvény volt az értékpiramisának a csúcsában. Mindent a törvény határozott meg. Mindent a törvényhez viszonyított. A megtérése után azonban megváltozott az értékrend. És most már Jézus Krisztus került az értékpiramis csúcsára. És itt egy pillanatra megállnék, és felvetném azt a gondolatot, vajon mi végeztünk-e már az életünkben ilyen leltárt? Hogy mi minden található az életünkbe? És mi az, ami a csúcson van? Az önvizsgálatunk leltárából adódóan elmondhatjuk-e azt, hogy a felállított értékrendemnek a középpontjában, a csúcsában Jézus Krisztus áll? Annak a leltárnak, amit Pál önmagában végzett, az lett az eredménye, azt mondja az igében, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. És ezt a szót használja az apostol, ugye, hogy ítéltem. És ezzel a szóval Pál azt mondja ki, nagyon tömören, hogy végig gondoltam a dolgokat, mérlegeltem a dolgokat, és meghoztam a döntésemet. Amikor az ember ítéletet mond ki magában, akkor mindig ez a három együtt hat. Végig gondolni, mérlegelni és dönteni. És bár az apostol, amikor ezt a levelét írja, akkor a múltra visszahivatkozva mondja, hogy kárnak ítéltem, akkor, ott a damaszkuszi úton, meg utána. De nehogy bárki is félreértse, az apostol azonnal hozzáteszi, hogy de most is kárnak és szemétnek ítélek mindent. Hogy a Krisztust megnyerjem. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt ítélek kárnak és szemétnek mindent. Pál ezzel azt is kimondja, nem csak azokat a dolgokat, amiket korábban érvként felsorolt, hogy én zsidóból való zsidó vagyok, meg Benyámin törzséből való, meg nyolcadnapon körül metéltettem, meg farizeus vagyok, nem csak ezeket ítélem kárnak, hanem azt mondja, mindent. Nem tudom, nektek mit mond ez a szó, nagyon sokat gondolkoztam, mit akart vajon Pál kimondani ezzel, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mert nyilván, hogy azért volt a Pál életében is olyan, amit azért nem sorolt bele ebbe a kategóriába. Mi az a vonal, amit meghúzva azt mondhatjuk, Ezt kárnak ítéli az apostol, ebbe tartozik az a minden, és mi az, ami nem. És ha az apostol gondolatvezetését figyeljük, akkor azt tűnik ki, hogy a testben való bizakodást ítélem kárnak. Minden olyan dolgot, ahol az énem kerül felmagasztalásra, ahol arról van szó, hogy én mit mutathatok fel, ahol arról van szó, hogy az én cselekedeteim méltók-e arra, hogy megálljak az Isten színe előtt. Eddig úgy gondoltam, hogy én tökéletes vagyok a törvénybeli igazság tekintetében. De most a Jézussal való találkozásban rádöbbentem, hogy én a bűnösök között is a legbűnösebb vagyok. És ezt az apostol mondja ki. És így a saját magában való bizakodást ítéli kárnak és szemétnek. Úgy gondolja az apostol, hogy nem bizakodhatok a saját cselekedeteimben. Nem alkalmasak arra, hogy ezekben megigazulva álljak oda az Isten elé. Nekem valami másra van szükségem. Ezt kárnak és szemétnek ítélem. És amikor Pál kimondja ezt a szót, hogy kárnak és szemétnek ítélem az új értékrendem alapján, akkor ezzel Pál nem csak azt mondja, hogy elveszítette az értékét, de azért még megőrzöm és vigyázok rá, hanem azt mondja, szemét lett előttem. A testben való bizakodás. És Pál használja ezt a szót, én csak szeretném hangsúlyossá tenni, hogy mit szoktunk a szeméttel tenni. Kidobjuk. És Pál ezt a szót használja. Ahogy én gondolkodtam eddig az Isten előtti megállásról, ahogy én gondolkodtam saját magamról, az érdemeimről, na ez a magamban való bizakodás, ez csak arra jó, mint ahogy a szemetet kidobjuk. Nem ér semmit az Isten előtti megállásban. És ez az, amit én elvetek magamtól, mondja az apostol. Hogy lehet eljutni oda, hogy valaki így gondolkodjon, és ilyen eredményt és ilyen változást hozzon az életében és a gondolkodásában? Természetesen, testvéreim, ez csak úgy lehetséges, ha nem információs ismereteket akarunk szerezni Jézusról, hanem együtt élek Jézussal. Ahogy Pál ott az Arábia pusztájában nem csak egyszer összetalálkozott Jézussal, mert ha csak a damaszkuszi út történt volna az életében, és nem jön utána az Arábia pusztája, akkor valószínűleg nem következett volna be ilyen hatalmas fordulat az apostol életében. De Arábia pusztájában ő minden nap együtt élt Jézussal. És ez hozta ezt a hatalmas változást az életében. Engedni kell, testvéreim, hogy mi is úgy találkozhassunk Jézussal, ahogy Jézus mondja ezt a szőlő tőkéről szóló példázatában. Maradjatok én bennem. Ne csak oda menjünk Jézushoz, aztán egy idő után hátat fordítsunk és elmegyünk, hanem maradjunk ott, vele élő közösségben, kapcsolatban. Ez hozhatja ezt a változást a gondolkodásunkban is, az életünkben is, a szemléletünkben, az értékrendünk felállításában, mert csak a Krisztus lelke tudja átformálni úgy a gondolkodásunkat, hogy egy ilyen értékrendet tudjunk felállítani, mint az apostol. Csak úgy lehetséges ilyen változás, hogy amikor Jézus az utunkat állja, és az Isten lelke megszólít bennünket, ahogy Pált is megszólította, akkor Pálhoz hasonlóan reagálunk. Pál ott az ige feljegyzései alapján azonnal azt kérdezte, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha az Isten lelke megszólít bennünket, és a lelkünkben érezzük, hogy az Isten üzenete most személyesen nekem szólt, akkor kibukik-e belőlünk is az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kimondjuk-e ezt az Isten felé? Vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy hát nagyon szép volt a tanítás, az ige hirdetés, és megyünk tovább. Kijön-e belőlünk az, ami Pálból kijött? hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És Pál később, visszaemlékezve erre a pillanatra, feljegyzi a galáciaiakhoz írott levelében, én akkor azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Vagyis Pál nem kezdett el kifogásokat hozni, hogy de Uram, nekem azért nem minden tetszik ebből, amit csinálsz velem, ami történik körülöttem, és amit akarsz. Hanem azt mondja az apostol, én nem tanácskoztam testtel és vérrel. Meghalt Pál. Az egyik levelében írja is, ugye, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Teljesen átengedte az életét Krisztusnak és az ő lelkének az irányításának. Testvéreim, ha nem így reagálunk az Istentől jövő megszólító üzenetekre, amikor a lelkünk mélyén érezzük, hogy az Úr nekünk szólt, és késztet valamire, és érezzük azt, hogy lépnünk kellene, ha nem úgy reagálunk, mint Pál, akkor nem is fog az életünkben olyan változás történni, és soha nem is fogunk ilyen értékrend változást létrehozni az életünkben. Az Isten szerinti értékrendjének kialakítása közben Pál apostol első felismerése az volt, nincsen saját igazságom a törvényből, mert a Krisztusba vetett hit, az az emberi igazságba vetett hitetlenséggel kezdődik. Ez egy nagyon fontos mondat. Ezért elmondom újra, hogy a Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor az emberi igazságba vetett hitetlenségem is megtörtént. Ha nem omlott össze a saját igazságomba vetett hitem, ha még mindig magamban bizakodok, meg a testbe helyezem a bizodalmamat, ha a saját cselekedeteimet érdemszerzőnek tekintem Isten előtt, ha még mindig így gondolkodom, akkor még a Krisztusba vetett hitem el se kezdődött. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik tehát, amikor összeomlik a saját igazságomba és az érdemembe vetett hitem. Ez a páli változás. Ez az új értékrend. Ezt nagyon nehéz a gyakorlatban alkalmazni. Amíg az ember nem képes önmagát az Isten szemével nézni és látni, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban úgy felismerni, ahogy szüksége lenne rá. Krisztusban meglátni az Isten igazságát, ahogy arra nekem szükségem van, ez az a nagy felismerés, amire el kell jutni, és ha ez nem történik meg, akkor egy hatalmas mulasztás történt az életünkben. Pál apostol kortársainak is ez volt a problémája, és sokszor még a mi életünknek is ez a problémája. A Rómabeliekhez írott levél 9. fejezetében, a 30. és 31. verseiben mondja Pál apostol a következőt. Tehát Róma 9:30-31-ben azt mondja az apostol, Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Tehát Izrael szeretett volna eljutni valahova. De nem jutott el oda, hova szeretett volna. És miért nem? Azt mondja az apostol, azért, mert nem hitből kereste, hanem úgy kereste, mintha a saját cselekedetéből lenne ez. A saját cselekedetével, a saját cselekedetében bízva senki se juthat el oda, ahova vágyakozik. Még a 10. fejezet 3. versében, ugyanitt ebben a levélben, a római levél 10. fejezet 3. versében hozzáteszi az apostol, mert az Isten igazságát nem is ismerték. A tulajdon igazságukat igyekeztek érvényesíteni. És testvéreim, vajon hogy van ez a mi életünkbe? Hányszor akarjuk mi is a saját magunk igazságát érvényesíteni? Hányszor gondolkodunk úgy, hogy én azért állhatok meg az Isten ítéletében, mert én olyan jól megtartom a szombatot, mert így meg így élek az Isten akarata szerint, és abban a pillanatban már úgy gondolkodok, hogy na akkor ezért vagyok én méltó az örök életre. És ezért fogom elnyerni az üdvösséget, mert ilyen tökéletesen megtartom az Isten törvényét. És ennek a másik oldalán pedig úgy gondolkodom, hogy ha nem tudom ilyen tökéletesen megtartani, mint ahogy az Isten kívánja, akkor tulajdonképpen én alkalmatlan vagyok az örök életre. Vagyis ezzel a gondolkodással a testbe helyezem a bizalmamat. A saját cselekedeteimre építem fel az üdvösségemet. És ez az, amit Pál apostol elítél, és elmarasztal. Pál apostol kortársai is tudták, hogy Isten ítéletében csak igazak állhatnak meg. Ezért görcsös igyekezettel próbáltak igaz életet élni a törvény megtartása által. Ebben az igyekezetükben azonban nem értették meg, hogy Isten nézőpontjából az ember igyekezete az teljesen másnak látszik, mint ahogy a mi oldalunkról nézve látszik. Isten oldaláról Ézsaiás mondja el, hogy hogy látszik. Ézsaiás könyve 64. fejezetében az 5. vers adja meg erre a választ. Tehát Ézsaiás 64. fejezetének 5. versében azt mondja, mi mindnyájan olyanok vagyunk, mint tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Azt mondja ki tehát az Isten igéje, hogy minden igaz cselekedetünk, amit fel akarunk magunkra venni, amiben meg akarunk jelenni az Isten előtt, ez olyan, mint egy szennyes ruha. Akarunk-e menni szennyes ruhába az Isten elé? Én úgy gondolom, ha helyettetek kimondhatom, hogy nem. És szinte biztos vagyok benne, hogy egyetértetek velem, nem akarunk szennyes ruhába menni. A Biblia viszont azt mondja, minden, amit én követek el, az valahol a bűn és az önzés tapad hozzá. Még a szeretetem is, még az Istenhez való ragaszkodásom is sokszor nem csupán a tiszta szeretetből történik, hanem azért, mert örök életet szeretnék elnyerni, mert üdvözülni szeretnék. És abban a pillanatban már a cselekedetem egy fizetőeszköz. Nem tudjuk az emberi cselekedetekről teljesen lefosztani, és megszabadítani, és megtisztítani az önzést. Valahol, különböző mértékben ugyan, de valahol hozzátapad a bűn. Minden cselekedetünkhöz. Ellen White azt írja a Jézushoz vezető út című könyvében, szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem tudunk. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Külsőleg kifogástalan magaviseletet bárki élhet ugyan, de a szívet átalakítani, a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudjuk. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívünkbe működni. Felülről jövő új életre van szükség, és ez a hatalom Krisztus. Egyedül az ő kegyelme képes a lélek holt erőit megelevedíteni, és Istenhez és szentséghez vezetni. Azokra az emberi erőfeszítésekre, amikkel az üdvösséget szeretnénk biztosítani, Istennek egy nagyon határozott válasza van a Bibliában. Efézus beliekhez írott levelében mondja Pál, a 2. fejezet 8. 9. versében, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. És miért? Azért, hogy senkinek kérkedjék. Ezért nem cselekedetekből. Hogy senkinek kérkedjék. A bizonyságtételből hadd olvassak egy-két mondatot. Drága az a gondolat, hogy Krisztus igazságát nem cselekedetek által szerezhetjük meg, hanem Isten önként ajándékozza nekünk. Isten és az ember ellensége nem akarja, hogy ezt az igazságot megvilágítsuk, mert tudja, hogy elveszíti a hatalmát, ha ezt az emberek tökéletesen elfogadják. Sátán szándéka az, hogy az embereket visszatartsa ettől a hittől, hogy Krisztus az egyetlen reménységük. A hitáltali megigazulás üzenete tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek általi igazságnak. Ezért fogalmaz Pál nagyon határozottan így az alapigében, hogy találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom. Amivel Pál azt mondja ki, hogy Uram, én nem szeretnék úgy eléd állni, hogy a saját igazságom öltözetébe jelenjek meg. Amikor meg kell előtted jelennem az ítéletben, akkor Uram, találtassam úgy, hogy nekem nincsen semmilyen igazságom. Én nem akarom, hogy rajtam bármi is legyen, ami az enyém. Mert minden mi igazságunk olyan, mint egy szennyes, megfertőzhetett ruha. És én nem ebben akarok, Uram, előtted megállni. Találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom. Ellen White hasonlóképpen határozza meg a hitáltali megigazulásnak a lényegét. Egy nagyon tömör összefoglalását adja, hogy mi a hitáltali megigazulás. Három pontba. Azt mondja, ez az Isten műve. Amivel azt mondja ki, a megigazulás Isten előtt, az nem az én produktumom. Nem úgy történik, hogy én megfeszítem az erőmet, az akaratomat, és most már egy szent, tökéletes életet élek. Isten műve a megigazolásom. Ez az első nagy pont. És hogyan az Isten műve? Ez a második pont. Porba hullatja az ember dicsőségét. Úgy kezdi el Isten megvalósítani az én megigazolásomat, hogy porba hullatja az én dicsőségemet. Pál apostollal is ez történt. Úgy gondolkodott magáról, na ugye én a farizeus, én törvény tekintetében fedhetetlen vagyok. És amikor az Isten kézbe vette az apostolt, akkor azt mondja, én a bűnösök között is a legbűnösebb vagyok. Ugye milyen nagy fordulat történt? Porba hullott az ő dicsősége, aki a mellét verve hivalkodott, hogy milyen tökéletes életet él, mennyire tökéletesen megtartja az Isten törvényét. Magát magasztalta fel. De ez a dicsekedés, ez a porba hullott akkor, amikor az Isten színe előtt rádöbbent arra, hogy dehogy vagyok én ilyen, én a bűnösök között is a legbűnösebb vagyok. Az Isten tehát azzal kezdi, hogy megmutatja az embernek önmagát. Az Isten közelében én olyannak látom magamat, amilyen a valóságban vagyok. És ettől teljesen összeomlik minden hivalkodásom, minden kérkedésem, minden büszkeségem. Ez a második lépés a megigazulásban. És a harmadik lépés, ahogy Ellen White fogalmazza, elvégzi Isten az emberért azt, amire az embernek a saját erejéből nincs képessége. Amit magunktól nem tudunk megvalósítani. Nem tudom legyőzni a szívem hajlamait, indulatait. Nem tudom a bűnt a gyökerében kiirtani. Mert nem tudom a szívemet átalakítani és megváltoztatni. De az Isten képes rá. És ha átadom az életemet az Istennek, akkor az Isten új szívet tud teremteni bennem. Ki tudja tisztítani a szívemet a bűn minden nyomától. És ez az, amire azt mondja a meghatározás, hogy a harmadik lépésként Isten elvégzi az emberért azt, amire a saját erejéből nem képes. Ha Isten lelke nem tudja megláttatni velünk azt, hogy Isten előtt nincsen saját igazságom a törvényből, akkor a következő lépéseket se tudjuk megtenni. Pedig Isten szeretné véghez vinni azt, amire nekünk nincs erőnk. Pál is csak ennek a tapasztalatnak az átélése után tudta mondani azt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem magától volt ez az erő. Krisztusban nyerte el ezt az erőt. Az Isten szerinti értékrend kialakulásának a másik felismerése az volt Pál tapasztalatában, bár nincsen saját igazsága a törvényből, mert minden tettéhez valahol bűntapad, de mégis van valamilyen igazsága ahhoz, hogy Isten előtt megálljon. És így összegzi az apostol, ezt mondja az igében, van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Istentől való igazságom a hit alapján. A bizonyságtételből hadd idézzek ehhez a páli gondolathoz egy rövid kis szakaszt. Krisztus tanítványainak más igazságra, más életszentségre van szükségük, mint a farizeusoknak, ha Isten országába akarnak jutni. Isten az ő fiában felajánlotta nekünk a törvény tökéletes igazságát. Ezáltal nyerhetjük el a megigazulást és az életszentséget, amit a törvény megkövetel. Nekünk valami többre van szükségünk. Többlet igazságra van szükségünk, mint amivel a farizeusok rendelkeztek. Ők a saját cselekedeteik alapján azt mondták, hogy törvény tekintetében fedhetetlenek vagyunk. De Jézus azt mondja, ha a ti igazságotok csak ennyi, és nem több, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. És Pál ezt ismerte fel. És ezért mondta azt, hogy Uram, akkor találtassam előtted úgy, mint akinek semmi igazságom nincsen. Mert az úgy se visz be a mennyeknek országába. Tehát ilyen szempontból nem építhetek rá. Nekem valami másra van szükségem. És ez az igazság, amire szükségünk van, ami által egyedül állhatunk meg az Isten előtt, ez csak Jézusban nyerhető el. Ez a Jézus Krisztus büntelen élete, amit az Isten nekünk tulajdonít. Ez az az igazság, amiben én megállhatok. És ezért mondja az apostol, van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Istentől való igazságom, amit hit alapján fogadhatok el. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pál apostol számára, amitől minden mást értéktelennek látott és veszni hagyott. És mindezt, így mondja az igében, az én Uram a Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy a Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. Amikor az apostol ezeket mondja, akkor szinte azt láthatjuk, hogy olyan refrénszerűen használja ezt a fogalmat, hogy Krisztusban, ő benne. Ez a legnagyobb felismerése Pálnak a damaszkuszi út után. Hogy többé én nem magamban akarok megállni az Isten előtt. Én Krisztusban elrejtetten akarok megállni. Élni akarok többé nem én, hanem Krisztus éljen bennem, én pedig ő benne. Csak így állhatok meg az Isten előtt. Ez a hatalmas felismerése az apostolnak. És amikor Pál azt mondja, hogy Krisztusban, akkor ezzel azt is kifejezi, hogy ez a Krisztusban való élet, ez a Krisztus szerinti életet jelenti. Nem azt akarja mondani ezzel, hogy ez már egy tökéletes élet, hanem azt, hogy igyekszik is arra, hogy minél tökéletesebb legyek. Szeretném itt idézni Pálnak azt a gondolatát, amit a Filippi beliekhez írott levelében a 3. fejezet 14. versében mond, egy pár verssel később az alapgondolatok után, amikor Pál apostol megfogalmazza, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a Krisztusban elrejtett élet, azt mondja a 14. versben, de egyet cselekszem, azokat, amik a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azokat pedig, amik előttem vannak, nekidőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. A 15. versnek az elején úgy fejezi be, hogy valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben. Vagyis azt mondja ki az apostol, én nem mondom magamról, hogy már elértem. Azt mondom, hogy Krisztussal élek. Azt mondom, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. De ezzel együtt nem mondom azt, hogy már tökéletes volnék. ami tökéletes bennem, az az, amit Krisztusból elnyerhettem. Hogy összekapcsolódott vele az életem. Hogy én most már az Isten előtti megállásban találtatom úgy, mint akinek nem a saját igazságomban kell megállni, mert nekem ennél van egy különb igazságom, amit Istentől való igazságként kaptam hitáltal Krisztusban. És ez a töbletem. És ebben az igazságban én tökéletes vagyok az Isten előtt. Mindezek hátterén, testvéreim, felvetődnek a következő kérdések. Vajon milyen felépítésű a mi értékpiramisunk? És ezek legyenek az önvizsgálat kérdései. Az az értékpiramis, amit mi felállítottunk, mi van a csúcsában? Vagy ki van a csúcsában? Mi vagy ki az, aki meghatároz mindent az én életemben? Mi az, amit mi készek vagyunk Krisztusért kárnak és szemétnek ítélni, amit pedig korábban az Isten előtti értékrendnek tekintettünk az életünkben? És bizonyosak vagyunk-e abban, hogy Krisztusban való hitáltal nekünk Istentől való igazságunk van? Van-e olyan bizonyosságunk, hogy Krisztust úgy fogadtam el az én életemben, hogy most már nem a saját érdemeimre és cselekedeteimre tekintek, nem abban bizakodok, hanem az Istentől elnyert igazságban bizakodok. Nem a testbe helyezem a bizakodásomat, hanem amit Istentől hitáltal elnyertem. És még egy kérdést hadd vessek fel. Milyen változást hozott az életedben az, hogy Krisztust megismerted, és hitáltal megnyerted őt, hogy ő benne életed legyen? Mi az a változás, amit hozott? Mert Pálnál is hozott változást. Mi az, amit a te életedben hoz a Jézussal való találkozás? Ezek olyan kérdések, amiket nem csak feltenni kell magunknak, hanem meg is kell válaszolni. És én azért imádkozom, hogy adja a Jóisten, hogy a lelkiismeretünk ne tudjon addig nyugodni, amíg nem olyan választ adunk, ami az Isten felé vezet bennünket. Segítsen az Úr erre bennünket.